Józsué könyvének az első részéből az első 9 verset hallgassuk meg. Mózesnek, az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nun fiának, Mózes szolgájának. Az én szolgám Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izrael fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libanontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig nyugat felé pedig a nagy tengerig, a ti területetek lesz a hetiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben, veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáinknak, hogy nekik adom. Szóval légy igen bátor és erős, őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne retegj, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Imádkozzunk.
Felolvasott ige egy nagyon biztató, és mégis egy kicsit furcsa ige. Abból a szempontból, hogy Isten itt egy borzasztó nehéz dolgot parancsol Józsuénak. A vázlaton is az a cím, hogy bátorság parancsa. Vajon nem lehetetlen ez? Ha nézzük ezt, hogy hányszor hangzik el ebben az egész rövid igeszakaszban az, hogy légy bátor és erős, ezt háromszor mondja Isten, és a harmadik alkalommal a 9. versben még külön fel is hívja a figyelmet, hogy ez rettentő nyomatékos dolog, ám figyelj oda. Azt mondja, hogy avagy nem parancsoltam-e meg neked, hogy légy bátor és erős? Kicsit úgy hangzik ez, hogy nehogy félni merj. Vajon hasznos-e az, hogyha valakire egy ráparancsolunk, hogy nehogy félni merjen? Hát, hogyha akkor jobban fél a parancsolótól, mint attól, hogy féljen. Időnként hasznos, kicsit hasonló ez a helyzet, mikor húgom felvételizett, és kicsit oda volt a dologért, meg úgy láttam, hogy fel van készülve, miért ne menjen. Mondtam neki, hogy fel fognak venni, vagy ha nem, hát akkor még én is átnyomlak a kulcsukon. És akkor nem tudom, hogy mitől félt jobban, hogy át lesz nyomva a kulcsukon, vagy attól, hogy nem veszik föl, de minden esetre fölvették. És úgy látszik, hogy Isten is, mint egy ilyen sok terápiát próbál alkalmazni Józsuéval, hogy jó ráijesztünk, hogy nehogy féljen. Érdekes ember egyébként maga Józsué is. Azt gondolná az ember, hogy Józsué nem egy ilyen nagyon jelentős figurája a Bibliának. Hát Mózes az igen, hát az írt 4 könyvet is. A Józsuétól meg semmiféle törvények nincsenek nagyon fönnmaradva, meg kőtáblákat sem hozott hegyről, meg ilyesmi. Talán rávilágít Józsué jelentőségére az, hogy az Úr Jézus róla kapta a nevét. Ugye az angyal azt mondta, hogy Jézusnak kell nevezni a megváltót. Na most ez a név, ez Józsué nevének az egyik változata. Olyan nagyon nagy jelentőségű, hogy a megváltónak ugyanaz a neve, mint Józsuénak. Próbáljuk egy kicsit megnézni, hogy milyen ember is volt Józsué, és milyen körülmények között volt, hogy vajon hogyan viszonyulhatott ő a félelemhez. Nyilván itt a Józsué könyvének első részében ez egy nagyon sarkalatos kérdés, hiszen Isten nagyon nagy hangsúlyt tett rá, hogy nem szabad félned. De hogyan élt ő előtte? Valójában ő bátor ember volt, vagy vagy szükség volt arra, hogy Isten így noszogassa, meg parancsolgassa, hogy nem szabad félned? Vagy ő már eleve is bátor ember lehetett? Aztán később vajon egy ilyen félelmet nem ismerő hadvezér lett belőle, aki soha nem fél? Nézzük meg a történeteket, amik erről szólnak. Józsuéval igazán amikor csinál valamit, Mózes 4. könyvében találkozhatunk először, amikor is elküldi Mózes az ígéret földjének a megkémlelésére az embereket. És azt olvassuk, hogy 12 embert választott ki, mivel minden egyes törzséből választott egyet, hogy azok menjenek be az ígéret földjére, nézzék meg az milyen hely, érdemes-e oda menni, vagy könnyű lesz elfoglalni, és minden nemzetségből kiválasztott egyet. És azt írja az igeit, hogy ezek mind tekintélyes emberek voltak az ő törzsükben. Hát nyilván rájuk hallgatnak, és hogy az ember elolvassa először ezt a listát, akkor meglepődik. Azért, mert nincsen benne a Józsué neve. Olvassuk. Van persze egy gyanús hely, a 13. rész 9. versében azt mondja, hogy Efraim nemzetségéből Hósea a Nun fia. Hát Józsuéről tudjuk, hogy ő a Nun fia. És a néhány verssel később derül ki, hogy ebben a ekkora történetből kapott egy új nevet Mózestől, aki a 17. versben azt olvasjuk, hogy átnevezte őt, és nevezte Mózes Hóseát, a Nun fiát Józsuéra. Ennek általában nagy jelentősége szokott lenni, amikor valakinek új nevet adnak. Picit meglepő egyébként ez a új névadás, mert a régi neve nagyjából ugyanazt jelenti, mint az új. Azt jelenti, hogy Isten megment, Isten a szabadítás. Különös, hogy valakinek Isten ad egy nagy feladatot, ami úgy tűnik, hogy meghaladja az erejét, megparancsolja, hogy legyen nagyon erős, de már az a neve. Ez egyébként nagyon gyakori, hogy főleg az ószövetségi szereplőknél, hogy az ő nevük, az leírja azt, hogy mi lesz az ő feladatuk. Vagy hogy mi az ő feladatuk. És az Úr Jézus neve sem véletlenül Jézus, vagy Józsuának egy későbbi változata, hiszen ő a szabadító. Ő az, akin keresztül Isten megment. Most tehát látjuk, hogy Józsuét elküldte Mózes megnézni, hogy milyen is ez az ígéret földje, és aztán visszajöttek, a 14. részben olvassuk a kémek visszatértének a történetét, és azt lehet olvasni, hogy nagy gond van. Mert hogy mind a 12 kém azt mondta, hogy ez egy nagyon jó hely. Tényleg, tejjel és mézzel folyó Kánaán az ígérve volt nekünk. Minden megvan. Nagyon jó hely. Érdemes lenne oda bemenni, de oda mi aztán be nem megyünk. Nagy emberek laknak ott. Sokan vannak. Nagyon érzékletes kép van, hogy óriások laknak azon a földön. Úgy tekintettek ránk, mint a sáskákra. Így lenéztek minket. És ami az érdekes, azt mondja, hogy mi is úgy láttuk magunkat. Tehát, hogy nem elég, hogy ezek az emberek lenézték őket, de ők megijedtek, és összementek. És ahogy olvassuk a beszámolót, az az érdekes, hogy először csak a Káleb az, aki azt mondja, hogy de ne féljetek tőlük, bemegyünk és megesszük őket. Mert az Úr velünk lesz. És aztán, mikor még egyszer visszatérnek erre a kérdésre, mert ugye föllázott a nép, hogy hát milyen dolog ez most, bemegyünk oda és jól elpusztulunk, mennyire jobb volt nekünk Egyiptomba. Érdekes, hogy milyen hamar elfelejtették azt, hogy mennyire rossz volt nekik Egyiptomba. És vissza akartak menni, szóval, hogy hát jobb nekünk ott rabszolgaként élni, mint hogy itt elpusztítsanak fegyverrel minket. És aztán később A 6-tól a 9. versig ott már Józsué és Káleb lépnek fel együtt, és mondják az ellenvéleményüket. És szóltak Izrael egész gyülekezetének mondva, a föld, melyen átmentünk, hogy megkémleljük, az igen-igen jó föld. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, mely teljes mézzel folyó föld. Csak ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől. Mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Érdekes, hogy itt két ember volt, aki a 12 ellenében kimert állni. Ez egy nehéz feladat. De azt olvassuk, hogy addigra már a hangulat is ellenük fordult, addigra már mindenki siránkozott, addigra már mindenki vissza akart menni Egyiptomba. Vajon milyen nehéz feladat az, hogy van több százezres vagy milliós nép, aki mind valamit akar, és akkor vannak ketten. És azt mondják, hogy ne ezt csináljuk. Mert Isten azt mondta. És gondoltak, mi lett az eredménye? Azt tudjuk, hogy később mi lett az eredménye. Gyakorlatilag minden lázongót Isten elpusztította a pusztában vándorlás közben, kivéve Józsuét és Kálebet, akik bementek végül az ígéret földjére. De ekkor közvetlenül nem ez volt az eredmény. 10. versben ezt olvassuk. Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodott, hogy megkövezze őket, hát itt bizony életveszélybe kerültek, megjelent az Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában Izrael minden fiának. Gyakorlatilag Isten maga kellett, hogy megmentse az életüket. Természet feletti módon menekültek csak meg. Úgy tűnik, hogy Józsué nem volt egy gyáva ember. Kiállni sok ember elé, valószínűleg sejtette, hogy ez lesz az eredmény, tehát, hogy népszerű nem lesz, az biztos. Hogy megkövedik, azt gondolom, úgy gondolt, hogy benne van a pakliba. De kiállt a nép elé, és majdnem ez is történt, és magának Istennek kellett őt megmenteni. Aztán később, mikor kiderül, hogy Mózes, akinek ő a szolgája volt, és tulajdonképpen egy ilyen legközelebbi tanítványa nem mehet be az ígéret földjére, akkor hirtelen rászakadt a hatalmas feladat. Képzeljétek el, hogy valaki egy hatalmas, karizmatikus vezető mögött a második ember. Ott van minden dolgánál, de lehet tudni, hogy hát nem én viselem a felelősséget, ő az, aki csinálja, ő a csináló ember, én figyelem, látom, segítek, hogyha elfárad a keze, akkor én azért tudom tartani, de nem nekem kell. És akkor egyszer csak Isten azt mondja, hogy nem, ő nem megy be, te fogod vezetni. Hatalmas feladat. És ezt a parancsot, amit olvastunk a Józsué első könyvében, ezt nem először hallotta akkor Józsué. Először nem Istentől hallotta ezt az utasítást, hanem Mózestől. Mózes 4. könyvének a 31. részében, a 7. és 8. versben gyakorlatilag szó szerint ugyanezt hangzik el. Szólította azért Mózes Józsuét, és mondta neki egész Izrael szemei előtt, légy erős és bátor, mert te még benépsz fel a földbe, mert felől megesküdött az Úr az ő atyáinak, hogy nekik adja azt. És te osztod el azt neki örökségül. Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled, nem marad el tőled, és nem hagy el téged. Ne félj, és ne rettegj. Mózes világosan tudta, hogy a feladat nagy, meghaladja Józsuének az erejét, ezért a félelméhez csak úgy lehet hozzányúlni, hogyha megvan az eszköz is, amivel ezt meg tudja csinálni. És azt mondja, hogy nem neked kell egyedül csinálni, az Úr veled lesz, veled megy. És figyeljétek meg ezt a képet, ez nagyon tetszik nekem. Isten is ezt mondja, és Mózes is ezt mondja az Úrról. Aki előtted megy, ő lesz veled, nem marad el tőled, és nem hagy el téged. Különös azt mondja, hogy előtted megy. Az előtted megy az azt jelenti, hogy ő mutatja az utat. Nem neked kell kitalálni, merre menjél, majd Isten mutatni fogja az utat, előtted megy. Nem marad el tőled. Nem kell attól félni, hogy én majd, ahogy megyek, akkor egyszer csak Isten lemarad, és akkor úgy találom, hogy hopp, már nincs is itt. De el se hagy téged. Ez nekem talán egy nagyobb biztatás, hogy akkor, amikor valaki megy, és akkor az Úr előtte megy, és akkor ott ő hirtelen lemaradozik, meg tudom én, kirázza a köveket a cipőjéből, vagy bármi egyebet csinál, de lemarad attól a tempótól, ami el van várva tőle. És akkor Isten bevárja. Nem hagy el téged. Tehát nem csak, hogy Isten nem marad le tőlünk, de mi sem maradunk le Istentől. Ez egy olyan nagy biztatás, hogy azt mondja Isten Józsuénak, hogy abban a tempóban megyünk, ahogy te mész. Én vezetek, én fogom megmutatni azt, hogy merre kell menni, én mutatom nyilván a tempót is valamennyire, de nem hagylak el. Tehát te nem fogsz lemaradni. Aztán újra megkapja, még nyomatékosabban ugyanezt a parancsot Józsué Istentől a felolvasott igében. Most ezek után mit gondoltok, hogy egy félelmet nem ismerő ember vált belőle? Egy olyan, akinek megparancsolta a főnöke, aki után járt egész életében, hogy ne féljen. Utána megparancsolta Isten. Háromszor egymás után. Utána még egy picit rá is ijesztett, hogy ne merjen félni. Vajon félte Józsué a munkája folyamán? Hát úgy tűnik, hogy igen. Ha egy kicsit előre lapozunk a Józsué könyvében a 8. részig, ez nem is olyan nagyon később történt. De mi történt? Elfogja alták Jerikót. Hatalmas nagy győzelem, természet fölötti győzelem volt. És utána felvonultak egy kis város ellen. A kis város úgy hívják, hogy Ai. Elmentek oda a kémek, és azt mondták, gyerekek, hát ez Jerikó után múlik. Föl se kell menni oda mindenkinek. Néhány ezer ember menjen oda, elfoglalják, pitpak meg lesz. Oda ment a néhány ezer ember, és úgy elfutottak, mint az Úr. Meglepő egyébként, el lehet olvasni, hogy mekkora veszteség érte a sereget. Ti gondoltok, nagy? Nem, 36 embert megöltek. És elfutott az egész sereg. Itt valami nem stimmel. Oda mennek egy kis város ellen, annyian, amennyien mennek, amit a kémek szakmailag jónak találtak, és akkor kijönnek a városból, és megverik őket. Nem voltak ehhez hozzászokva. Hát milyen dolog ez? Ott van velünk Isten, azt mondja, hogy hát itt fogok veletek menni, és akkor egyszer csak egy kis városnál megverik őket. Hát mi történt itt? Kicsikét nézzük meg, hogy mi is a történés. A 7. rész 7-től 9. versig olvashatjuk el, hogy Józsué hogy reagált erre a történetre, 6. versből is. Józsué pedig megszabadta az ő ruháit, földre borult arccal az Úrnak ládája előtt, mind estig, ő és Izrael vénei port hintettek a fejükre. És mondta Józsué, ó Uram Istenem! Miért hoztad át ezt a népet a Jordánon, hogyha az Emmaus kezébe adsz minket, hogy elveszítsen? Vagy ha úgy akartuk volna, maradhattunk volna túl a Jordánon? Ó, Uram, mit mondjak, miután meghátrált is Izrael az ő ellenségei előtt? Ha meghallják a kádeusok e földnek minden lakói, és ellenünk fordulnak, és kiírtják nevünket e földről. Mit cselekszel majd a te nagy nevedért? Különös, nem? Akkor, amikor ezeket a szigorú, kemény parancsokat kapta Józsué Istentől, akkor épp a Jordán előtt voltak. Akkor azt mondta, hogy menj, csináld, indulj. Átmentek a Jordánon, jött az első vereség, és akkor mit mond Józsué? Hát ott kellett volna maradni a Jordán túloldalán. Ott már jó volt nekünk. Majdnem olyan, mint amit Izrael népe mondott, azok azt mondták, hogy hát Egyiptomba kellett volna maradni. Ott azért jó volt nekünk. Különös, hogy amikor valami kudarc éri az embert, akkor rögtön felvetődik az a kérdés, hogy hát nem kellett volna erre jönni. Hát most mi lesz? És ha belegondolunk, az érvek, amiket mond Józsué Istennek, azok nagyon jó kis helytálló érvek. Hát mi lesz? Hát eddig győztünk. És most meg elfutottunk. Hát mi lesz, ha meghallják a kananeusok? Ugye jött egy nép, ki tudja mekkora, megverték Jerikót. Ettől megijednek. Na de itt van a egy pici város, és ez most megver minket. Meghallják végünk. Pici furcsa az, amit utána mond Józsué Istennek. Nekem egy kicsit olyan zsarolás szaga is van. Azt mondja, hogy kiírták a nevünket a földről, mit cselekszel majd akkor a te nagy nevedért? Hát nehogy hagyjál minket kiirtani, mert hát akkor mi lesz majd vele? És persze Isten világosan megmutatta. Elmondja Józsuénak, hogy hát oka van ennek. Oka van ennek, kérem, hát megmondtam, hogy Jerikóból nem lehet elhozni zsákmányt, és van valaki, aki meg elhozott. És ez egy figyelmeztetés nektek. Nézzetek csak jó körül. És jól körülnéztek, és hogy nem az Ákánnak a sátrában sikerült megtalálni némi rablott jószágot. És miután ezt a kérdést kezelték, hát eléggé drasztikus módon, mert Ákánt és a családját kiirtották a rablott jószággal együtt, akkor utána simán sikerült Dait elfoglalni. És a 8. résznek az első versében, miután az Ákán bűnét lerendezték, mit is mond Isten Józsuénak? És mondta az Úr Józsuénak, ne félj és ne rettegj. Vedd magadhoz mind a fegyverfogató népet, menj fel Aiba, meglásd kezedbe ad a mainak királyát, az ő népét és városát. És aztán még egy kis taktikai tanácsot is ad Isten Józsuénak, hogy hogyan kéne ezt a dolgot megcsinálni. Tehát úgy tűnik, hogy Józsué attól, mert parancsot kapott, nem lett hirtelen teljesen félelemmentes ember. Sőt, amikor előállt valamilyen helyzet, akkor ugyanúgy megijedt, mint hogy az emberek megijednek. És talán nem is a megijedés a probléma. A megijedés és a félelem az két nagyon különböző dolog. Vizsgáljuk át meg először azt, hogy mi is a félelem. Mitől is félünk? Hogyan is félünk? Most ebből az igéből úgy tűnik, hogy a félelem az egy borzasztó rossz dolog, és nagyon haszontalan. Valóságban van hasznos félelem is. Gondoljunk bele, hogyha valaki egy őserdőben jár, és nem fél a vadállatoktól, akkor az körülbelül mennyi ideig él. Ha valaki oda megy az állatkertbe, és ugye nem fél az oroszlántól, mert hát az a kertet túloldalán van, és benyújtja a kezét, hogy megvakargassa az oroszlánt, néhány éve volt erre precedens, hát akkor nem biztos, hogy vissza tudja húzni. Erre is volt precedens. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy akkor egy kis egészséges félelem nem ártott volna meg neki. Arról van szó, hogy azoktól a dolgoktól félünk, amik veszélyesek. Azoktól úgy tartunk egy kicsit. Mik történünk még? Félünk például a haláltól. Félünk a fogorvostól. Tényleg miért félünk a fogorvostól? Mert az általában fájni szokott. Ezt minden fogorvos állítja, hogy nem fog, de valami miatt ezt nem hiszik el nekik. Tehát félünk a fájdalomtól. Általában félünk mindenféle szenvedéstől. Félünk a szegénységtől, betegségtől. Aztán a hívők szoktak félni az ördögtől, szoktak félni Istentől. Ja, általában, ha valaki az egyiktől fél, akkor a másiktól is szokott. Mi is, ami közös ezekben a dolgokban, amiktől félünk? A levelezési listán kaptunk néhány fényképet a mostani izlandi vulkánkitörésről. Ha a technika megengedi, akkor még ezt, ezek közül ki tudunk vetíteni egyet-kettőt, de nem tudjuk, hogy nem látom. Látszik? Nem nagyon látszik. De... ez egy félelmetes jelenséget, nem? Miért van az, hogy aki ott van mellette, az fél? Aki meg itt van, azok közül maximum az fél, aki el akar repülni mondjuk Svédországba holnap. Aki itt akar maradni, az nem nagyon fél tőle. Aki itt van és nem akar repülni, az azért nem nagyon fél, mert nem érinti, nincs közel. Ha ott kéne állnunk a kitörés mellett, akkor félnénk. Miért? Mert semmi ráhatásunk arra, hogy meg tudunk menekülni, vagy nem. Azoktól a dolgoktól félünk, amit nem tudunk uralni. Tehát az a dolog, ami nagyobb nálunk, képes minket elpusztítani, és mi nem tudunk fölötte uralkodni, az félelmetes. Ezért félelmetes a halál, ezért félelmetes a fájdalom, különböző sorscsapások. Aztán előfordulhat olyan, hogy félünk olyan dolgoktól, amitől nem kell, sőt, hogyha valaki aggodalmaskodó, akkor fél olyan dolgoktól, amik nem léteznek. Tehát nagyon sokszor gyártunk magunknak okot a félelemre. Nagyon sokszor félünk olyan dologtól, ami még nem is következett be. Sőt, igazán azoktól lehet jó félni, ami nem következett be. Figyeljétek meg, hogy ha valaki megy vizsgázni, akkor aki honnan lehet megkülönböztetni azt, aki már vizsgázott, és várja a barátját, hogy végezzen, attól, aki még nem ment be vizsgázni. Aki még nem ment be vizsgázni, az rágja a körmét, aki meg a barátját várja, annak le van rágva a körme. De már nem rágja. Na ugye mi történik? Hát aki már túl van, hát vagy egyet kapott, vagy nem, de teljesen mindegy. Aki viszont még előtte van, hát az nem tudja, mi lesz. Félünk az ismeretlen és kontrollálhatatlan dolgoktól. Ki tudja, mit kérdez az a tanár? Úgyis azt hallottuk, hogy mindig azt kérdezi, ami a legnehezebb. Ráadásul misztikus módon tudja, hogy én mit nem tudok. Tehát valami különös dolgoktól tudunk félni. Vagy amikor valaki aggodalmaskodik a gyerekeiért. Egészen irracionális dolgokat ki lehet találni. Hogy mi lesz akkor, hogyha a gyerek fölmászik a létrára, és akkor kinyitja a tetőablakot, kimászik, elmászik mondjuk a ereszt csatornáig, és ott leesik. Gyakorlatilag lehetetlen a dolog, de hát attól félni még lehet tőle. Ez az egyik oldala a félelemnek. Amikor olyan dolgoktól félünk, amik irracionálisak, nem valószínű, hogy bekövetkeznek, vagy akár be is következhetnek, de mi félünk tőlük. Van viszont egy másik oldala a félelemnek, amikor időnként nem félünk olyan dolgoktól, ami viszont racionális veszély. Ez az olyasmi, és ilyenkor úgy járhatunk úgy, mint a oroszlánt néző ember, aki úgy gondolta, hogy a rács akkor is védi, ha begyúr rajta keresztül. Gyakran nem félünk például a bűntől. Úgy jó közel megyünk hozzá. Hát az még ugye nem baj. Hát nem, persze. Ha az ember a rácshoz közel megy 2 méter távolságra, biztonságban van. 1,5 méter még oké. 1 méter hát elmegy, akkor a 70 centi is jó lesz, nem? 43,5? Hát ha. Mekkora egy oroszlán mondja, hát ha nem ér ki. Hát ha neki támaszkodó pasra számít. És akkor kiderült, hogy igen. Vagy például vannak olyan dolgok, amitől eleinte nem félünk, aztán kiderül, hogy veszélyesek. Ilyenek például bármiféle olyan dolog, ami függést képes okozni az életünkben. Alkohol, dohányzás, számítógépes játék. Kinek milyen van? Ezektől általában nem félnek az emberek eleinte. Tehát én még olyat nem láttam, hogy valaki, vagy legalábbis nagyon ritka, hogy valaki azt mondja, hogy hát én ezt nem akarom kipróbálni, mert azt láttam, hogy ez függést okoz, és én nem akarok függeni semmitől. Érdekes, hogy egy csomó olyan dolog van, amitől nem akarunk függeni, holott nem nagyon függünk. Tehát azt általában rühelni szoktuk, hogyha a főnökünktől függünk, nem? Hát főnök mondja meg, hogy mit kell csinálni, ő adja a fizetésemelést, és ő rúg ki, hogyha nem tetszik. Ez nem kellemes függés. Míg esetleg mondjuk egy számítógépes játéktól való függéstől az ember kevésbé szokott félni, vagy dohányzástól, vagy italtól való függéstől. Mert ezek eleinte nem olyan veszedelmeseknek tűnnek. Tehát úgy tűnik, hogy van olyan félelem, ami hasznos, ami megvéd a veszélytől, de ugyanennek az elburjánzó formája viszont meggátol minket az életben. Tehát akkor, ha valaki mindentől fél, akkor gyakorlatilag nem képes élni. Egy bizonyos fajta félelmeket betegségként diagnosztizálnak. Ha valaki fél emberek közé menni, annak az élete az nagyon beszűkül. Láttam egyszer egy filmben egy olyan asszonyt, aki olyan szinten félt a pókoktól, hogy nem mert kimenni a lakásából, és minden nap szigetelő szalaggal körbe ragasztotta az összes ajtót és ablakot, hogy be ne jöjjön egy pók. Hát vajon jó-e így élni? Hát nyilván így nem jó. De a hétköznapi félelmeink, amik nem ilyen nagyon extrémek, azok is korlátozzák az életünket. És Isten itt azt parancsolta Józsuénak, hogy ne félj. És hogy nem fél valaki, akinek Isten parancsolja? Attól, mert Isten parancsolja, attól még nyugodtan félhetne tovább. Az érzelmeket nagyon nehéz megváltoztatni akarattal. De itt hozzátartozik egy ígéret, hogy veled leszek. Veled megyek, nem maradok le tőled, és nem hagylak el téged. És ugye arról volt szó, hogy azoktól a dolgoktól félünk, amit nem tudunk kontrollálni. Mi továbbiakban sem tudjuk kontrollálni a dolgainkat. Ha belegondoltok, az életünk nagyon nagy százaléka, gyakorlatilag az egész, minden, ami fontos, az olyan, amit nem tudunk kontrollálni. Az, hogy meddig élünk, azt nem tudjuk kontrollálni. Az, hogy egészségesek vagyunk-e, ezért tudunk tenni, de uralni nem tudjuk. Ha valakinek vannak gyerekei, és mondjuk az több mint egy éves, akkor szinte biztos, hogy került már a gyermek életveszélybe. Nem vagyunk képesek a gyermekeinket megőrizni. Viszont velünk járhat az, aki a totális kontrollt gyakorolja. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy az lenne az ideális idézőjelben, hogyha mi gyakorolnánk a totális kontrollt. Ugye Isten senkitől nem fél, mert ő mindenkinél hatalmasabb. Tehát Istennél nem fogunk válni. De velünk járhat. És akkor nem mi fogjuk kontrollálni a dolgokat, hanem ő. És persze engem meg fognak haladni a feladatok, de őt nem. És az összes esemény az Istenen keresztül átszűrődve érkezik hozzánk. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy mi választhatunk a félelem és az Istenbe vetett bizalom között. Mert akkor, hogyha én nem bízom Istenben, akkor félnem kell. Mégpedig azért, mert gyakorlatilag semmit nem tudok kontrollálni, ami az én életemet lényegesen befolyásolja. Ha viszont meg tudok bízni Istenben, akkor nincs okom a félelemre. Maga az Isten félelem, az egy nagyon érdekes kifejezés. Kicsit, mintha azt sugalná, hogy félnünk kell Istentől. És ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen az Istentől való félelem, az teljesen jogos. Hiszen itt láttuk a vulkánkitörést, nem tudjuk kontrollálni. Istent sem tudjuk kontrollálni. Hiszen ő sokkal nagyobb bárminél. Ráadásul Isten szent, és nem tűri a bűnt. Mi meg bűnösök vagyunk. Akkor tulajdonképpen teljes egészében világos, hogy a legjobban Istentől kellene félnünk. Mert hogy őt végképp nem lehet kontrollálni, bármit megtehet, és ráadásul mi bűnösök vagyunk, és ő meg utálja a bűnt. Nagyon nehéz helyzetben volnánk, hogyha Isten nem adott volna valamiféle megoldást. De szerencsére Jézus Krisztus miatt nem kell félnünk Istentől. A Római Levél 8. részéből a 15. vers beszél erről legvilágosabban, mert nem kaptátok a szolgaság lelkét ismét félelemre, hanem fiúságnak lelkét kaptátok, kiáltjuk, Abba, Atyám. Mit jelent ez? Nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy csak szolgái legyünk Istennek, aki fél tőle, félelemből engedelmeskedve, hanem a fiúság lelkét, mint örökösök, akiket szeret Isten, aki szereti Isten. És aki által kiáltjuk, Abba, Atyám. Ez azt jelenti, hogy hát apuci, vagy valami hasonlót. Egy ilyen kedves, közvetlen családi megszólítása Istennek. Isten egy ilyen viszonyra hív el minket, hogy ilyen közeli családi viszonyban legyünk vele. És akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy ami Isten félelmünkben, nincs benne a félelem, csak a tisztelet. Tehát Istennel együtt járunk, tudva, hogy nem hagy el és nem marad le tőlünk, és önmagától sem kell félni, mert hogy ő maga az ő saját lelkét adta nekünk. Nem félelemre, hanem közvetlen és szeretett kapcsolatra. Félelemmel kapcsolatban általában az embereknek az az ige szokott először az eszébe jutni, feltéve, hogy eléggé sokat olvasták a Bibliát, amit János közönséges levelében olvasunk, a 4. részben. Ami így hangzik, a szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljesi a szeretetben. Miről szól ez az ige? Először is nagyon biztató. Van valami, ami kiűzi a félelmet. Ráadásul úgy tűnik, hogy ez nem csak a parancs, mert ugye a parancsal kiűzött félelem az úgy eléggé nehéz lenne. Tehát Józsué esetében sem volt egy könnyű út, amit Isten parancsolt neki. De itt azt mondja, hogy nem, a teljes szeretet űzi ki a félelmet. De ez miről is van szó? Az űzi ki a félelmet, ha én szeretem az embereket? Az űzi ki a félelmet, hogyha az emberek szeretnek engem? Hát nem mondom, az nagyon jó helyzet, és sokkal kevésbé fél az, akit szeretnek, de nem erről van szó. Hanem kicsit előrébről olvasunk és tovább olvasunk, akkor a 15. verstől ezt mondja az ige, hogy aki vallja, hogy Jézus az Istennek fia, az Isten megmarad abban, és ő is Istenben. És mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. azzal lesz teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, mert mint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. És itt jön ez az ige, amit felolvastam a teljes szeretetről. És a 19. vers így folytatódik, mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Tehát tulajdonképpen ez a teljes szeretet, ez nem a mi szeretetünk. Ez Istennek a szeretete, ami mi felénk árad. És azt mondja, hogy ha mi Krisztusban vagyunk, akkor Istenben maradunk, és Isten mi bennünk. Mennyivel nagyobb ígéret ez annál, mint amit Józsué kapott. Ugye Józsué milyen ígéretet kapott? Előtted megyek, nem maradok el tőled, és nem hagylak el. Mi meg milyen ígéretet kapunk? Hogy bennünk van. Most az, ami bennem van, az úgy természete szerint nem tud elhagyni, meg nem tud lemaradni tőlem. Tehát az új szövetségi ember talán még kevésbé kell, hogy féljen, mint Józsué. Józsué is kapott egy nagy ígéretet, azt gondolnánk, hogy könnyű a Józsuénak, hát vele jár Isten, de az új szövetségi ember még komolyabb ígéretet kapott, Isten bennünk van. Nem csak körülöttünk, nem csak az utainkat látja, hanem bennünk él, az ő szeretete által. Aki pedig fél, nem lett teljesi a szeretetben. Tehát aki fél a póktól, az nem szereti Isten. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy ha félek Istentől, ha tartok tőle, akkor még nem értettem meg igazán, hogy ő mennyire szeret. A teljesség erről szól, hogy Isten szeretetének a teljességét vajon felfogta valaki már. Ha igen, akkor nem kell félni Istentől. De ha nem kell félni Istentől, és Isten bennünk van és velünk jár, akkor nem kell félnünk a körülöttünk lévő nem kontrollálható dolgoktól sem. Mert hát azok is Isten kontrollja alatt vannak. Aki pedig szeret minket, és bennünk van, és velünk jár. Tehát összefoglalva, a félelem az egy olyan érzés, ami nagyon természetes. A félelem egy olyan dolog, ami időnként nagyon hasznos. Megvéd minket a veszélytől. De a félelem az egyik leggyötrelmesebb dolog, amit az ember élhet. És ha a félelem uralkodik az életünkben, akkor gyakorlatilag megszünteti az életünk lehetőségét. Mert az, aki fél, az nem mer lépni. És Isten pedig azt mondja, hogy hát veled vagyok. Menj és csináld. Azokat a dolgokat, amiket Isten felhív, hogy csináljuk, azok sokszor nem veszélytelen dolgok, sőt, reális veszélyek vannak benne. Hát ha valaki azt mondja egy hitetlen társaságban, hogy ő hisz Istenben, teljesen reális, hogy hülyének nézzék. És ez egy olyan veszély, amitől az ember akár reálisan félhetne is. De hát Isten velünk van. És az Isten szeretete az, ami kiűzi a félelmet, nem pedig az emberek szeretete. És sok ilyen helyzetbe kerülhetünk, amikor az, hogy mi nem tudjuk kontrollálni azt, hogy körülöttünk mi van, az félelmet kelt bennünk. De utána, ha belegondolunk abba, hogy bennünk van Isten, aki viszont kontrollálja, akkor ez csökkenti, vagy elmulasztja ezt a félelmet bennünk. Ennek persze az a feltétele, hogy tudjuk, hogy Isten valóban velünk van. Erről nem beszéltem most, mert akkor lehetséges, hogy megkövetnének engem a kedves hallgatóságban. Szerencsére le van ragasztva az összes kő, tehát annyira nem félek. Mert nagyon hosszan lehetne még arról beszélni, hogy Józsuének Isten nem csak azt mondta, hogy veled leszek, hanem azt is, hogy ne távozzék el a törvénynek könyve a te szától, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, Vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Érdekes, hogy az ember nagyon sokszor gondolná, hogy milyen jó lenne, hogy én minden utamon jó szerencsés lennék, és mindig boldogulnék. De nem ez jut először eszünkbe, hogy ezt kellene csinálni. Nem azt mondja Isten, hogy elhagyja Józsuét, ha ezt nem fogja csinálni, hanem azt mondja, hogy ez az az út, amin keresztül végre tudod hajtani a feladatot. Ezt szeretném, hogyha házi feladatként mindenki átgondolná, hogy hogyan is áll önmaga a félelemmel, önmaga azzal, hogy tisztában vagyok-e azzal, hogy Isten velem van, és hogyan állok azzal, hogy vajon az én utaimnak a szerencsésége és az én boldogulásom az hogy látom, mind múlik. Azon, hogy mi a viszonyom Istennel, vagy hogy mi a viszonyom azokkal az emberekkel, akik befolyásosak, vagy akár a pénzzel, vagy akár a munkával, vagy bármi egyébbel. Imádsággal fejezzük be az alkalmunkat. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert te benned lehetőségünk van arra, hogy Istenhez félelem nélkül menjünk. És hogyha nem kell Istentől félnünk, akkor semmitől nem kell félnünk. Kérlek, Úr Jézus, hogy te segíts nekünk abban, hogy ez tudatos legyen bennünk, és ne csak éljünk a világba, és akkor, amikor éppen nincs baj, akkor nem félünk, és hogyha meg egyszer csak történik valami, akkor hirtelen megcsúszunk, és úgy elmagányosodunk, és úgy érezzük, hogy most aztán semmi nincsen. Uram, kérlek, hogy te segíts nekünk abban, hogy hagyd legyen tudatos a mi életünkben az, hogy Isten velünk van. Nem hagy el minket, és nem marad le tőlünk. Sőt, nem csak velünk, hanem bennünk él. Segíts nekünk abban, hogy át is tudjuk élni ezt a szeretetet. Amen.